Zöld rakéta emelkedett a levegőbe. 36. fejezet. Úgy gyűltünk a repülőgép köré, mint reszkető birkanyáj. Mál oda sonfordált mellém, és mintha csak véletlenül tenné, ráfektette a tenyerét a karomra. Mivel láttam, hogy mindenki elhúzódik a kerekek mellé fektetett pokróctól, megkértem villalobozt, hogy dögevővel húzzák be a halott Darcyt a bokrok közé. Amikor a hulla eltűnt a szemünk elől, behúzottunk a Boeing hasa alá. A napsugarai vakítóan csillogtak az alumínium lemezeken. Tudtam, hogy jó fél óra múlva tűrhetetlen lesz a hőség. Géppisztolyom a vállamra csaptam, a kövér fegyverét a hullaszállításból visszatérő dögevő kezébe nyomtam, körém gyűltek valamennyien, rongyosan, koszosan, mozdatlanul és éhesen, ahogy voltak. Látták a rakétát? Tettem fel a költői kérdést, amely annyira költői volt, hogy nem is válaszolt rá senki. Alig, hanem azt jelenti, hogy egy órán belül ideérhetnek. Gondolja, hogy nekünk jelzett valaki? Kérdezte Wilhelmina von Rottensteiner. Ki másnak? Ez nem feltétlenül jelent jót, ugye? Sikerült a fején találni a szöget. Igazán nem szeretek pánikot kelteni, de most nem lehetett finomkodni. Mégis a lehetőségekhez képest igyekeztem tompítani szavaim élét. Kérem, hölgyeim és uraim, hallgassanak meg! A helyzet az, hogy amint bizonyára maguktól is rájöttek, nem saját jó szándékunkból jöttünk ide. Ha-ha! Mondta dögevő, és keserű vigyort varázsolt az arcára. Saját jó szántunkból! Ha-ha! A két teniszező lány egymásra borult, és folytatta a tegnap óta tartó bőgést. Úgy is lehet mondani, hogy ide kényszerítettek bennünket. Hogy miért, nem tudjuk. Dehogy nem, kiáltott közben Wimmel. Ezek a döglegyek rá akarnak szállni Amerikára. Ha nem vágunk a pofájukba, túlszulejtik az egész világot. Nem hagynák végre beszélni? Dörrent rájuk fenyegetően villalobosz, és dühösen előre meresztett a bajuszát. Beszéljen már, toppantott harciasan von Rottensteiner, és rám emelt az esernyőjét, mintha bizony én lennék a hibás azért, hogy eddig nem tudtam egyetlen értelmes mondatot se kinyögni. Rajta, ember! Mondja már, mit csináljunk! Vissza kell mennünk a gépbe. A két teniszező lány visítani kezdett, egyikük a földre vetette magát, és hisztéres rohamában a füvet verte. Judy és villalobosz megpróbálta segítségre sietni, de csak annyit értek el, hogy mindketten kaptak egy-egy rúgást. A másik lánya társa fölé hajolt, és artikulátlan hangon kiáltozta. Soha a gépre nem ut hullák vannak! Öntse le őket egy vödör vízzel, javasolt a csípőretett kézzel Van Brocken. Adjon vizet, mordult rá villalobosz. A két lány, mintha csak összebeszéltek volna, felugrott és elkezdett rohanni a bokrok felé. Éreztem, hogy minden eddiginél olmosabb fáradtság zuhan rám. Attól tartottam, fejemre dől a repülőgép, mintha üvegfal lett volna közöttünk. Tompán hallottam villalobosz hangját. Mire kinyitottam a szemem, a két lány nem volt sehol. Néhány perc alatt felkapaszkodtunk a vészlejáraton, a gumicsúszda olyan forró volt, hogy rántottát lehetett volna sütni rajta. A repülőgép belseje dögletes meleggel üdvözölt, s a meleghez semmihez sem hasonlítható szag csatlakozott. Le lehet zárni a csomagtérbe vezető nyílást, kérdeztem Máltól, aki átkutatta a vezető fülkét, de egyetlen üveg forró Coca-Colánál többet nem tudott összeszedni. Rám nézett, és nem is leplezett riadalommal, a szemében nemet intett. A szag egyre erősebb lett. Édeskés volt, és hányingert keltő. Senki nem szólt, de mindenki tudta, honnan jön. Oda mentem a felvonóhoz, és már csak megszokásból is az ajtajára tartottam a két pisztolyt. Hogy közeledtem, a szag is erősödött. Mál ott jött mögöttem, sápadtan mindenbe beletörődve. Nagy lélegzetet véve, gyorsan cselekedtem. Odaléptem a lifthez, és igyekezve csak a kapcsolóra koncentrálni, benyújtottam a kezem. Az aranysárga cipők megmozdultak. Valami hideg és merev az arcomba csapódott. Éreztem, hogy horgas, behajlított ujjak karcolják végig a nyakam. Mintha egy szempillantása meg is állapodtak volna a torkomon.
Hangos kiáltással hőköltem hátra, miközben megnyomtam a felvonó gombját. Az ajtó olyan gyorsan csapódott be, hogy a nyilázsa maradt a karom. Hasztalan próbáltam meg kihúzni, a lift lefelé mozdult. Azt hittem, hogy a felvonó letépi a karom. Az automatika azonban megállította, amikor az akadályt észlelte és visszavezérelte eredeti helyzetébe. Az ajtó kinyílt. Én azonban ahelyett, hogy még egyszer megkísérelte volna leküldeni, ismeretlen kényszertől hajtva beugrottam a holttest mellé. Hallottam másikoltását, aztán benyomtam a gombot. Az ajtó bezárult, és én ott maradtam, az éjszakai sötétségben a stewardess hullájával. 37. fejezet. Arra emlékszem csak, hogy néhány másodperc múlva lent voltam a csomagtérben. A himbálozó lány búcsúzóul felém lebbent és megsimogatta az arcom. Fejjel estem a bőröndök közé, sötét volt, meleg, és mindent elöntött a hullabűz. Arcom elé kaptam a zsebkendőm, és megpróbáltam megtalálni a feljáratot. Először a két egymás mellé fektetett panda holttestbe botlottam. Mondanom sem kell, úgy éreztem, mintha átkarolták volna a lábam. Gyors vonati sebességgel száguldottam fel a szalomba, ahol a férfiak villalobusz irányítása mellett tüzelő állásokat foglaltak el az ablakoknál. Dögevő kezében is ott csillogott a pisztoly, s a nemrég még szelíd zenész kettelve nézegette. Amikor felbukkantam mellette, elégedetten vigyorgott. Géppisztolyom tussával kitörtem az ablakot, és kilestem rajta. Odakin nem mozdult semmi. Csak a nap ragyogott, és a pálmák hajladoztak a reggeli szélben. Dögevő nézte a pálmákat, vigyorogva rájuk fogta a fegyverét, aztán egyszerre csak lehervadt a mosoly az arcáról. Az istenit, emberek! Sóhajtotta, és letette a pisztolyt a mellette lévő ülésre.
Én még nem is reggeliztem. Hogy a fenébe lehet így gyomorra harcolni?
Wilhelmina von Rottensteiner a vállamra ütött az esernyőjével.
Hé, maga ezt komolyan gondolja?
A fejemben felé lett a tegnapi lüktetés, szempillámad, mintha ólomsúly cibálta volna lefelé.
Mire gondol, professzor asszony? Kérdeztem óriási erőfeszítéssel.
Kidugta az esernyőjét a kitört ablakon.
Erre a háborús dira? Azt hiszi, megyünk vele valamire?
Igaz, ami igaz. Ez már az én fejemben is megfordult. Inkább vidéki közkórház ápoltjaira hasonlítottunk, mint harcra kész alakulatra. Liz lett az ülések között feküdt, szemmel láthatóan lázasan, mál borogatást rakott a homlokára, nagypapa hallókészülékével babrált, s egy pillanatra sem vált volna meg a mankójától, mintha azzal akart volna szembeszállni a ránk törő ellenséggel. Judy zsebkendőt szorított az orrára, és olyan szemrehányó arccal nézett rá, mintha én lennék felelős az egyre erősebb hullámokban ránk törő hullaszakért. Mindezek mellett hiba lett volna megfeledkezni a legyekről. A szag és a megalvadt vér hívására a hajnali óráktól kezdve tömegesen lepték el a legyek a gépet. Alig, hanem vonzó és síma leszálló pályának tekintették a bőrünket. Nem volt kellemes rágondolni, hogy a szemtelenül ajkunkra szálló légy néhány másodpercet korábban még valami hulla megalvadt vérén sétálgatott. Mi férfiak azonban csoda keményen néztünk ki. Dögevőről és magamról már szóltam. Villaloboz bajusz a szokott harciassággal merett előre. A francia nyugalmazott tábornokhoz méltó higgadsággal áldogált az ablak mögött. Wimmer egy fadarabla körmét piszkálta. Láthatóan nem hitt az ellenség közeledésében. Hardy álmosra merett maga elé, időről időre szája elé kapta kezét. Wilhelmina von Rottensteiner ismét megveregette a vállam az esernyőjével.
– Hajó, főbogarász! Hol van a kövér?
Félrefordítottam a fejem, mindenki engem nézett, még a lázas lizlott is. Szó sem lehet róla, hogy diszkréten megsúgjam neki.
Ott kín, az erdőben.
A professzor asszony összevonta a szemöldökét, szimatolt néhányat vékony karvajorrával, aztán mellennek szegezte az esernyőjét.
Hajja, ez aztán egyáltalán nincs így jól. Azok a szerencsétlen lányok, és most még a kövér is, menjen értük és terelje fel őket.
Éreztem, hogy a halk dobolás megerősödik, és lassan fortissimóba csap